Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Istenünk szent és örök igéjét, melyet egyházunk mai vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölt, megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 48. fejezetében, a 12. verstől a 19. a következőképpen. Hallgass rám, Jákob, Izrael, akit elhívtam. Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok. Hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját, az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Gyűjjetek össze mind, és hallgassatok ide. Kimondta meg közületek azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilóniában és a káldeusok ivadékai közt. Én mondtam meg, el is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon útján. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem és lelkét adta nekem. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tengerpartján a homok, méhegy gyümölcse, mint a porszem. Neve nem vesz neki, nem pusztulna el előlem. Amen. Gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Mai igénkben Ézsaiás próféta röviden összegzi mondani valóját, de az alap gondolatokat Ézsaiás már korábban kifejtette a nép számára. Ha utána akarunk olvasni, akkor egészen a 40. fejezettől olvasható Ézsaiás próféta mondandója a nép számára. És ez a most felolvasott igerész, ez már egy összegzés a többihez. Mégis fontos elmondani, ahhoz, hogy ezt érthessük, szükséges egy kicsit visszatekinteni a kortörténetre. Krisztus előtt 550-ben Círus perzsa fejedelem meghódítja a méd birodalmat. 546-ban megalapítja a perzsa birodalmat, és az valószínűsíthetően a mai Irán és Törökország területét foglalta magába. Ettől délre volt a káldeus birodalom, nagyjából a mai Irak, Szíria és Palesztina területe. Ennek a fővárosa volt Babilón. Ez a káldeus birodalom, amely a zsidóságot fogságba vitte, elkezdett ez a káldeus birodalom hanyatlani. 538-ban Círus elfoglalja Babilont, meghódítja a káldeus birodalmat, és alig egy év múlva pedig megengedi a zsidóknak, hogy hazatérjenek. És nem csak hogy megengedi, hogy hazatérjenek, hanem elrendeli a jeruzsálemi templom újjáépítését, felépítését, mégpedig a saját pénzén. És Ézsaiás próféta a babiloni fogság vége felé prédikál, végzi szolgálatát. Népe vigasztalását tekinti küldetésének. Már a 40. fejezetben olvasható, hogy Ézsaiás arról szól a népnek, hogy Isten majd Círus által megszabadítja őket, és vége lesz a fogságnak. És ez azért is szokatlan, mert Ézsaiás Círuszt olyan kitüntető jelzőkkel illeti, amit csak a legnagyobbakra szoktak használni. És azért is ritka jelenség ez, mert Círus nem ismerte az Istent, nem ismerte a zsidó Isten, a zsidó nép Istenét. És ezeket a jelzőket, mint pásztor, felkent, kiválasztott, csak Izrael legnagyobbjaira használták, és nem csoda, hogy ebben a helyzetben kiéleződik egy vita arról, hogy ki az igaz és hamis próféta, hogy melyiknek van igaza. És Ézsaiás ezért hivatkozik arra az Istenre, aki az első és az utolsó, aki ura mindennek, Isten az eseményeknek nem puszta szemlélője, hanem cselekvő alanya, aki részt vesz az eseményekben. És most ezzel a gondolatmenettel akarja megértetni Ézsaiás a néppel, hogy Círus az Isten kedveltje. Isten, aki tetszése szerint formálja a világot, elég hatalmas ahhoz is, hogy vezesse ezt a királyt, hogy elpártolja. Igaz, hogy ez a király nem ismerte az Istent, mégis a próféta elmondja róla, hogy Isten ezt a királyt úgy vezette, felhasználta, hogy leigázhassa a babiloni birodalmat, és ezáltal az Isten megmentse az ő népét. A próféta ellenfeleinek ez sem elég, követelik, hogyha ő Isten embere, akkor jelekkel igazolja is azt. És a prófétának erre is van válasza, és arra utal, hogy Isten előre tudja, hogy mit fog cselekedni. Sőt, tudatja a prófétáival is, hogy mi lesz majd az, ami bekövetkezik. Viszont a hamis próféták nem látják a helyes jövőt. Nem látják az Isten gondolatmenetét. Hiszen a hamis próféták bálványok szolgái, és a bálványok élettelen tárgyak, amelyek nem intézik a világ ügyeit, nem láthatják előre a jövendőt. Isten viszont nem csak, hogy jelen van az eseményekben, hanem előre tervez mindent. Terveit előre közli az ő prófétáival is. Isten kiválasztja Círuszt, hogy sikereket érjen el, kezére adja a babiloni birodalmat, és általa megszabadítja a zsidó népet. Most még, amikor ezt a szakaszt felolvastam, itt még nem teljesül ez a profécia, de Ézsaiás elmondja, hogy Isten az élő Isten, és amit ő eltervezett, azt véghez viszi. És ha ezt a 48. fejezetet végigolvassuk a Bibliánkban, akkor négyszer halljuk valamilyen formában azt a felszólítást, hogy hallgass rám. Ez a keresztény ember feladata minden időben. Istenre figyelni, ő rá hallgatni. Mert az Isten szava teremtő erő, teremtő szó. Szavában olyan erő rejlik, amellyel létrehívta a mi világunkat, megteremtette a mi élet körülményeinket, és ezekbe a keretekbe életet adott mindannyiunknak, nekünk is. De megteremtette Izrael népét is, és az új népet, az egyházat. Teremtő szava ma is erő. Életet, új életet munkál, mégpedig a szívünkben. De Isten szava nem csak, hogy teremtő erő, hanem szabadító szó is. Aki nem csak, hogy jelen van a mi történelmünkben, hanem folyamatosan cselekszik. A mindenek ura ma is itt van velünk, de a leglehetetlenebb helyzetben is szabadító úr. ahol nem is gondolnánk, hogy történhet szabadítás, ahol nem is gondolnánk, hogy lehet még számunkra menekvés, vagy bármilyen csodás lehetőség, Isten ott is tud szabadító utat mutatni. És így volt ez Izrael életében is ott a fogság alatt. Talán már nem is akarták elhinni, hogy még lesz ebből menekülés, hogy még megláthatják a hazájukat. Olyan elképzelhetetlennek tűnt mindez, de Isten ott is cselekedett. Isten ott is vigasztalást adott. Nekünk pedig egy szülött fiát küldte, aki végrehajtotta a kereszten az ő akaratát. Általa készített utat a jövő és az örök élet felé. Izrael életében ott akkor Círus király volt, akit elküldött, hogy megmentse népét, nekünk pedig Krisztust. És hirdetteti ma is a szabadító evangéliumot. És ez a szó szabadító erő, és olyan szabadító erő, ami át tud segíteni bennünket nehézségeken, feladatokon, de még a halálon is, és az örök életre visz. Más erő, szabadulás itt nincs. Mert Isten szava világos szó. És lehet, hogy sokszor talán rejtélyesnek tűnik számunkra, de a mi tanítónk, a Szentlélek megmagyarázza nekünk. Eszünkbe juttatja talán azokat az igéket, amiket régen hallottunk, és éppen akkor az adott élethelyzetemben felüdülést ad. Szívünkbe vési az ő szavait, és ő teszi az életünkben gyümölcsözővé. És amit tegnap talán nem értettünk, ma már lehet, hogy világosabb, de csak akkor, ha figyelünk az Istenre, és kérjük a világosító erejét. És amint mondtam, négyszer hangzik el a hallgass rám felszólítás. Mi hányszor mondjuk ezt egymásnak? Szülő a gyermeknek, tanító a tanítványnak, házastárs a házastársnak. Viszont ma Isten mondja ezt. Isten szól így hozzánk, hallgass rám. És nem kívülállóknak, hanem az ő népének mondja. És ezen áll vagy bukik a mi életünk. Mert ez a szó különböző hangsúlyokkal hangzik el a mi igénkben. Mert a hallgass rám lehet egy vád is. Régi mondás szerint, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Itt azonban meg kell, hogy fordítsuk ezt a felszólítást, mert fordítva mondja az ige az intést, hogyha hallgattál volna rám, nem csak, hogy bölcs maradtál volna, hanem életed nem vezetett volna annyi kudarcon keresztül. Hiszen Izrael babiloni fogságának az oka nem hallgattak az Istenre. Nem vették komolyan az Isten szavát, nem vették komolyan a proféták szavait, amit az Isten intézett hozzájuk. És tegyük fel a kérdést, és válaszoljuk meg a mi szívünkben, hogy mi a mi életünk kudarcainak az okai. Hallgass rám, ezt mondja az ige, és ezt érthetjük vádként is. Miért nem hallgattál rám? De a hallgass rám lehet egy óha is. Igénkben ilyen formában is halljuk. Bárcsak hallgattál volna rám, és ez a keresztény élet gyökere Istennek, ezért egy óhaja felénk, mert ezzel is a javunkat akarja formálni és munkálni. Bárcsak hallgattál volna rám. Tanítani akar, vezetni akar naponta. Életünket áldottá és áldássá akarja tenni, hogyha mi is hallgatunk az ő szavára. És a hallgass rám az ígéret szava is. Mert ha Isten új utakon akarja vezetni az ő népét, akkor mindig új kezdődik. De csak is akkor, ha az ő népe figyel rá, ha folyamatosan Istenre szegezi a tekintetét, és hallgatja az ő szavát. Nem csak Izrael életében volt ez így, és nem csak az egyház történelmében, hanem így lehet a mi életünkben is. Az egyetlen jó úton, a keskeny úton csak is úgy tud vezetni a mi Urunk, ha hallgatunk rá. És akkor a mi utunk az igazi életre visz. De szava nem csak ígéret és evangélium, hanem erő is az utoljáráshoz. Mert az utoljárás nem egyszerű, nem könnyű. És ez azért is fontos, mert talán sokszor nincs már erőnk. Nincs erőnk talán az Isten szavára figyelni. Talán vannak olyan pillanatok, amikor azt mondjuk már este fáradtan gondoktól, gyötörten, hogy nincs erőm az Isten szavára figyelni. Nem tudok már leülni igét olvasni, mert nem vagyok képes odafigyelni. És annyi minden leterhel, hogy nincs erőm felfogni, hogy mit akar üzenni az ige. Pedig Isten tanítani, vezetni akar. Mégpedig arra az útra, amely valódi jólétre és igazságra vezet. A Teremtő Isten azért perel az ő népével, mert az képtelen hallgatni, képtelen meghallani az Isten szavát. Pedig amit az Isten mond, az nem csak számukra lenne a jólét és igazság forrása, hanem az egész világ számára. És nem olvastam fel a 20. verset, de most felolvasom. Menjetek ki Babilóniából, fussatok ki a káldeusok közül. Újongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig. Mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot. Feladatot kap Isten népe. Hirdessétek, terjesszétek. Mondjátok el, hogy az Úr az, aki megszabadított benneteket. Ez a keresztény ember feladata. Ez Isten népének a feladata. Hirdetni, terjeszteni. Hiszen ott a fogságban, távol a hazától, a templomtól, amit újjá kell építeni, távol vannak a szeretteiktől, akik ott maradtak, de valljuk be, távol vannak valójában az Istentől is. Reménytelennek látják az életüket, de Ézsaiás bíztatja őket, hogy eljött a szabadulás ideje, és Isten adja a biztonságot, a jólétet, viszont a tőle való elfordulás magában foglalja a büntetést, a fogságot és a reménytelenséget. A nép feladata, hogy eljusson a Teremtő Istentől a Szabadító Istenig. Hogy elhiggye és bízzon abban, hogy aki megteremtette a világot, azaz Isten képes megszabadítani őket. Külső és belső fogságból, nyomorúságból egyaránt. Isten azt a bátorítást adja, hogy nem csak a fogságban élőknek, hanem ma nekünk, ma élő embereknek is arra az útra akar vezetni, és arra akar tanítani, ami a javunkra van. A 17. versben olvashatjuk, arra tanítalak, ami a javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Mi mai emberek észrevesszük-e, hogyha elfordultunk az Istentől, hogyha letértünk a jó útról, vissza tudunk-e fordulni a szabadító Istenhez, aki akkor is és ma is ugyanúgy kinyitja a hozzávezető ajtót. Keresem-e az Isten szavát? El tudom-e fogadni az ő vezetését, vagy folyamatosan azt akarom tenni, amit én elterveztem számomra? Ez Ézsaiás próféta célja, hogy fölrázza a népet, hogy földi hivatásának betöltésére irányítsa a figyelmüket. Hogy ébredjenek fel, hogy végre figyeljenek az Isten hívó szavára. És az egyház és a benne szolgálók feladata ugyanúgy naponta, hogy észrevegye az Isten küldetését, és észrevegye, hogy mi a helyes cselekvése, hogy hogyan kell a világban neki személy szerint szolgálni. Akár a templomban, akár a munkahelyen, vagy akár kérdéseket keresve ülünk otthon az életünkre nézve, akkor is egy a fő, hogy Isten akaratát kell keresnünk elsődlegesen, mely mindig az ember életét, igazságát és békéjét szolgálja. Földi hivatásunk nem csak azt akarja magában, hogy betöltjük a munkakörünket, amit éppen végzünk, vagy a családi életünkben részt veszünk, vagy ápoljuk az emberi kapcsolatainkat, vagy ott vagyunk a gyülekezetben, hanem azt is, hogy mindezt, amit el kell, hogy végezzünk, úgy végezzük, hogy az Istent helyezzük az első helyre. Hogy az Istenre tekintünk, hogy őre hallgatunk, és úgy tudjuk a szolgálatunkat végezni, hogy az Isten szerint való legyen. Ami nem könnyű, ami sokszor összetett és nehéz feladat. Isten népére is nehéz feladat várt, hiszen otthont, templomot, régi kapcsolatokat kellett újjáépíteni. De a feladat folyamatosan adott számunkra is. Éljünk a szolgálat Istentől készített alkalmaival, mert csak is így tölthetjük be hűségesen földi hivatásunkat. És talán sokszor félünk a feladattól. Vannak olyan feladatok, vannak olyan szolgálati nehézségek, amikor azt mondjuk, hogy Istenem, ezt nem szeretném megcsinálni. Istenem, ettől nagyon félek. Nem érzem magamat alkalmasnak, vagy éppen talán csak próbálunk elmenekülni. Mert egy-egy feladat, egy-egy szolgálat talán úgy tornyosodik elénk, mint egy magas hegy. Mert vannak magas hegyek, ahova a leggyakorlottabb turistának, hegymászónak nem ajánlatos egyedül elindulni. Csak is segítővel, vezetővel. Mert könnyen végzetessé válhat a vállalkozása. Nem elég a bátorság, az ügyesség, mert ismernie kell a járható utakat, a keskeny ösvényeket, amelyek sokszor sziklák és szakadékok között vezet. Ezért van a vezető, mert egyedül a vezető tudja, hogy merre kell menni. És ilyen rejtélyes, nagy hegyként magasodik elénk talán sok küldetés és feladat. Senki ne induljon el a vezető nélkül, mert könnyen eltéved, könnyen veszélybe kerül. De ha mi biztos úton akarunk menni, ami nem csúszik ki a lábunk alól, akkor van számunkra egy örömhír, hogy van egy hatalmas vezetőnk, mégpedig az Isten. Az Úr, aki ismeri az utat. Láthatatlan, de személyes, élő valóságában itt van ma is közöttünk. Ő ismeri csak is a helyes utat. És azt a helyes utat meg is akarja mutatni mindannyiunk számára. Azt szeretné, hogyha azon az úton járunk mi is. Folyamatosan. És akik hívják, akik megkérik, hogy legyen ott velük az úton, oda eljön. Ezzel a hatalmas vezetővel, ezzel a hatalmas Istennel induljunk mi is az életünk útjaira, feladatait elvégezni, és ugyanakkor legyen a szemünk előtt mindig az, hogy Isten azt mondja, hallgass rám, mert ha őrá hallgatunk, akkor ezen az úton biztos, hogy nem tévedünk el. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Atyánk, hogy irgalmas vagy, és türelemmel hordozod vétkeinket. Bocsáss meg, ha sokszor eltévejedünk, bocsáss meg, ha sokszor elfordulunk tőled. De tégy minket gyermekeiddé, hozzád hasonlóvá, hogy szelídek, türelmesek, irgalmasak legyünk egymáshoz, hogy mindig meghalljuk a te hívó szavadat, és soha ne tévesszük el a helyes utat. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen.